18 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Ma van virágvasárnap, Nagybőjt 6. és egyben utolsó vasárnapja, Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emléknapja. Az ókori keleten szokás volt az arra méltó személyek útját valamilyen módon befedni. Az emberek mind a négy evangélium szerint megadták Jézus Krisztusnak ezt a tiszteletet. Máté, Márk és Lukás szerint a felső ruháikat az útra terítették és gallyakat vágtak a fákról. János az egyedüli, aki pálmaágakról számol be. A pálma a győzelem és a diadal jelképe, az evangélikus egyház máig őrzi a nap óegyházi nevét, Dominica Palmarum, azaz pálmavasárnap. A római katolikus egyház ezen a napon barkaszentelést végez. Az evangélisták beszámolói szerint a tömeg Jézust Hozsanna Dávid fiának felkiáltással fogadta, ami a 118. Zsoltár alapján egyértelművé teszi, hogy a messiás királyt, a római uralom alól való felszabadítót várták benne. A Szamárháton való érkezés, valamint a templom, mint úti cél ugyanakkor arra utal, hogy a királyi messiás ideált Jézus távolságtartással kezelte, nem kívánt azonosulni a politikai felhangokkal. Virágvasárnappal veszi kezdetét húsvét hete, a nagy hét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdte húsvéti ellenőrzés sorozatát, kiemelten vizsgálják a zöldséget, gyümölcsöt, húst és tojást árusítókat. Revizorokra számíthatnak az üzletekben, a piacokon, a kitelepüléseken, az online térben, húsvét vasárnap és hétfőn pedig a rendezvényeken is. A NAV azt vizsgálja, hogy a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adnak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat, a kereskedők betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. Az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését is vizsgálják. Húsvétkor kiemelt figyelmet fordít az adóhatóság az áruk eredetének vizsgálatára is. Ha szabálytalanságot találnak, a vállalkozás az áru értékének 40%-át kitevő bírságot kaphat. Ráadásul ennél a jogsértésnél él a bírság kötelező minimuma, magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 000, cégeknél minimum 500 000 forint. Az a vállalkozás, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottja bejelentését, 2 000 000 forintos mulasztási bírságot is kaphat, hívta fel a figyelmet a NAV. Az Országos Polgárőr Szövetség munkájának a 70 000 polgárőrnek is köszönhető, hogy Magyarország a Nemzetközi Globális Békeindex alapján a világ 14. legbiztonságosabb országává vált, jelentette ki a belügyminiszter a szövetség fennállásának 35. évfordulója alkalmában rendezett megemlékezésen Budapesten. A statisztikák szerint az éjszakai biztonság tekintetében Magyarország Szingapúrral holtversenyben az 1.-2. helyen áll, és a területén nincsenek no-go zónák. Továbbá a polgárőrség a határvédelem támogatásával hozzájárul Európa biztonságához is. Ugyanakkor a kormányzati törekvéseknek megfelelően a polgárőrök támogatják a kábítószerek elleni küzdelmet, és a katasztrófa helyzetek kezelésében is lehet rájuk számítani, tette hozzá. Túrós András, aki 1997-től az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, beszédében úgy vélekedett, hogy a magyar polgárőrség a világon egyedülálló, hozzá hasonló civil bűnmegelőzési szervezet sehol máshol nem működik. Továbbá az OPS méltán nevezhető a rendszerváltás sikertörténetének. A legfontosabb jellemzői, hogy magyar, önkéntes, szervezett, egységes, hazafias, civil és nemzeti, tette hozzá. A Balatoni Hajózási ZRT számára ugyanúgy fontos az értékek megőrzése, mint az innováció és a fejlődés, jelentette ki a társaság vezérigazgatója szombaton Balatonfüreden a 180. hajózási szezon megnyitóján. Veig Gábor a tavalyi szezont értékelve azt mondta, gyakorlatilag minden tekintetben sikerült túlszárnyalni a kitűzött céljaikat, hiszen az utasszámok, az árbevétel és az eredmény tekintetében is meghaladták a tervezett szintet. A társaság nettó árbevétele 10%-kal növekedett a 2024-es évhez képest. Utasszámuk az új hajók megérkezése óta az elmúlt két év alatt 25%-kal nőtt, és meghaladta a 900 ezret a személyhajózásban. A komszolgáltatásban a 10 évvel ezelőtti 1 milliós utasszámuk csaknem 50%-kal emelkedett, és már közelítik a 1,5 millió utast, emelte ki. Kitért arra is, hogy a kerékpáros utasaik száma az elmúlt 10 évben 2,5-szeresére emelkedett.
Az időjárásról.
Erősen felhős borult időre számíthatunk, és az eső is gyakran elered majd. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Napközben 10 és 13 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Isten keresése. Ha kerestek, majd megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. Jeremiás proféta könyve 29. fejezet 13-as vers. Isten azt mondja, hogy keressük őt, de nem azért, mintha bujkálna előlünk. Amikor Istent keressük, meghozunk egy döntést, amely a lelki dolgok birodalmába való belépéshez szükséges. Vannak olyan szintű áldások, amelyeket csak szorgalmas kereséssel nyerhetünk el. Isten a keresésre válaszol. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6-os vers. Nincsenek kézikönyvek, amelyek lépésről lépésre felvázolnák, hogy mi a helyes módja az Úr keresésének. Egyesek csendben keresik őt, miközben megfáradt arcukon lágyan peregnek le a könnycseppek. Mások egy tengerőből homokos partján sétálva keresik őt, tekintetüket az esti dagály hullámain nyugtatva. Megint mások felemelt kézzel és a szeretetteljes hódolat szavaival magasztalják az Urat. Nincsenek szabályok, csak annyi, hogy teljes szívvel keresd őt. Mit jelent teljes szívvel keresni Istent? Azt, hogy teljes figyelmet szentelsz neki, és kizársz minden zavaró tényezőt, hogy csak ráfigyelhess. El tudod képzelni, hogy lejted a földre a kontaktlencsédet, vagy kiesik a drága kő a gyűrűdből, és te elintézed ennyivel, nem gond, majd később megkeresem. Nem hinném. Minél nagyobb értéket tulajdonítasz valaminek, annál lázasabban fogod keresni. Akkor imádkozol teljes szívvel, amikor ezt mondod az Úrnak, szükségem van rád, nélküled nem boldogulok. Isten pedig ezzel az ígérettel válaszol az ilyen imákra. Megtaláltok engem. Jeremiás 29.14.
Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják, Kocák Szilvia vagyok. 2026. március 29-e vasárnap van. Az auguszták ünneplik ma a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Magazinunk tartalmáról néhány mondatban.
A Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezete az alapfeladatok ellátása mellett kiemelten foglalkozik hátrányos helyzetű családok felzárkóztatásával, egészségneveléssel, önkéntesek képzésével és koordinálásával, szorosan együttműködve a helyi közösségekkel. Az aktuális feladatokról, projektekről beszélgetünk hamarosan Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatójával.
A TOP plusz forrásokban kettő ilyen szociális rehabilitációs célú projektet adott be Miskolc városa, amihez konzorciumi partnerként a Vöröskereszt is csatlakozott, több szervezet mellett indult el végül is két projekt, most amiről szó van, ez egy Együtt Jukóért, ez ugye a Jukó völgyben élő lakosságnak a különböző típusú segítségéről van szó.
Négy városmarketing gyémánt-díjban részesült a Miskolcvárosi Közlekedési Részvénytársaság a városmarketing gyémánt-díját adón. Az elismerés kapcsán Csőriné Ficsora Andreát az MVK ZRT értékesítési és társasági kapcsolatok irodavezetőjét kérdezzük.
Rengeteg pozitív visszajelzést kapunk, kiemelném az adventi villamos, tehát olyankor minden miskolci magáénak érzi, hál' Istennek az adventi villamos, és az a szeretet, ami körbe övezi, és hogy buzdítják az emberek egymást, hogy szavazzanak, de nagyon meglepődtünk a múzeumok éjszakáján is, ugye ez egy országos rendezvénysorozat a legnagyobb múzeumok és kiállítók bevonásával.
Ez tehát a kínálatunk, kedves hallgatóink, tartsanak velünk, számítunk a figyelmükre.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezete a véradás szervezés, elsősegélynyújtás és szociális gondoskodás mellett kiemelten foglalkozik hátrányos helyzetűek felzárkóztatásával, egészségneveléssel, katasztrófavédelmi felkészítéssel, valamint önkéntesek képzésével és koordinálásával, szorosan együttműködve a helyi közösségekkel. Az aktuális feladatokról, projektekről beszélgetünk a következő percekben Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatójával.
Grubert Rolandot, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatóját köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, akivel a segélyszervezet aktuális feladatairól, projektjeiről beszélgetünk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Jó napot kívánok!
Mindenekelőtt gratulálok igazgatónak ahhoz az elismeréshez, amelyet nemrég a menekültek támogatásában végzett kiemelkedő tevékenységéért vehetett át a karitatív tanács ünnepségén.
Igen, valóban így történt, több szemét is elismertek, akik a ukrán menekült válság, ha így hívjuk, vagy a fegyveres konfliktus elő menekülők ellátásában végeztek szerepet. Hát itt nyilvánvalóan a mi megyei szervezetünk is kivette a részét az első naptól, illetve ami nálunk különleges volt, hogy a kárpátaljai szervezettel, tehát az Ukrán Vöröskereszt kárpátaljai szervezetével a Borsod megyei szervezetnek van testvér kapcsolata több mint 20 éve. Így nyilván egyértelmű volt, hogy ha ilyen baj történik, akkor itt a Borsod megyei szervezet lesz az, aki segélyeket juttat el majd határon túlra. Ez így is történt, illetve hát eközben Miskolcra érkező menekültek ellátásában is elég komoly szerepet látott el a Vöröskereszt, és hát így úgy azonosították, ezt velem azonosították valamiért, és akkor így egy emléklapot, egy kitüntetést kaptam én is, többek is kaptak a Vöröskeresztől is, és más karitatív tanácstag szervezetei közül, úgyhogy nyilván ez a kollégákkal együtt az a fajta helytállásnak az elismerése volt, ami szerencsére ma már nem olyan sok feladatot ad, ma is van még egy kis feladat, de hát közel sem közel sem olyan mértékű feladatokat kell ellátni, mint 4 évvel ezelőtt mondjuk.
És nem csak helyben segített a segélyszervezet, hanem több kamionnyi segélyszállítmányt is eljuttattak a szomszédos területre. Mi szerepelt ezekben a segélyszállítmányokban, mire volt szüksége az ott élőknek?
Az első időszakban, tehát amikor ez a fegyveres konfliktus ez kitört, és ez egész elkezdődött, akkor onnantól fogva mi napi kapcsolatban voltunk a kárpátaljai kollégákkal, és az első napokban, de összesen több mint 30 kamionnyi adományt juttattunk el, illetve az első év végén, tehát 22 legvégén a véradó kamionját is odajándékozta a Magyar Vöröskereszt. Itt Magyarországon egyébként egy új véradóbuszt állítottunk be, és akkor a használt, de még kiváló állapotban lévő kamion került át Kárpátaljára, az nyilván az beljebb került az országba, tehát az nem Kárpátalján dolgozik, hanem valahol ott, ahol erre egyébként nagyobb szükség van. Az adományok kezdetben olyan eszközök voltak, amik ott az azonnali feladat ellátást segítették, tehát aggregátorok, takarók, ágyak. Mi úgy hívjuk, hogy Kárpátalján a belső menekültek, tehát ugye akik Ukrajnából a saját lakóhelyeket elhagyták, de nem mentek külföldre, hanem egy távoli megyébe, a fegyveres harcoktól lévő távoli megyébe, Kárpátaljára menekültek. Tehát első napokban ez volt a legfontosabb adomány, ami oda kerülhetett, és az azt követő hónapokban pedig olyan élelmiszerek elsősorban, és fertőtlenítőszerek, tisztítószerek, a lakosság ellátásához szükséges olyan eszközök, amik szintén a belső menekültek ellátását segítették. A Magyar Vöröskereszt egyébként nem a legnagyobb adományozó volt Kárpátalján, tehát nyilván ott megjelent a Nemzetközi Vöröskereszt is, de a kárpátaljaiak is így mondják, hogy nem a legnagyobb a Magyar Vöröskereszt, de mindig a legelső, hát nyilvánvalóan nagyon közel vagyunk, és mi a napi kapcsolat miatt rögtön, tehát ez tényleg így, hogy a harmadik napon már kamion indult oda, láttuk azt, hogy ott mire van szükség saját szemünkkel is, és utána azt láttuk, hogy ott a szolgáltatásban ott is milyen fejlődés ment végig, utána érkeztek egyébként Európában rengeteg mentőautó, számos, nagyon sok minden, ami az ellátást utána segítette, de az első napokban erre volt szükség. Tehát telefonon beszéltünk, mondták, hogy most ennyi aggregátor kellene, mert ugye az áramellátás nem megfelelő, nyilván Kárpátaljának a maga az infrastruktúra sem volt megfelelő arra, hogy egyik napról a másikra kétszer annyi ember éljen ott, mint amennyi egyébként eredetileg élt. Úgyhogy ezeket is meg kellett oldani, nagyon sok közösségi szállást üzemeltettek, tehát nyilván a fizető szállásaik mind beteltek első pillanatban, utána pedig sportcsarnokokat, egyéb közösségi tereket nyitottak meg, ahol az ellátást meg kell szervezni, nyilván a sportcsarnokban nem volt 300 ágy, meg annak megfelelő mindenféle infrastruktúra, úgyhogy ezeket kellett az első pillanatokban megoldani.
Folyamatos az adománygyűjtés, tehát most is gyűjtenek adományokat a kárpátaljaiak számára?
Kifejezetten a kárpátaljaiak számára most nem gyűjtünk, és amikor egyébként szállítottunk, tehát terméket szállítottunk, tehát lábon küldtünk adományt Kárpátaljára, ott is csak és kizárólag céges adományokat vittünk. Ennek nagyon sok oka van, tehát nagyon sokan adományoztak egyrésztről, tehát magánszemélyek is. Ezeket az adományokat mind-mind felhasználtuk a hazai menekültellátásban, tehát hogyha valaki hozott 3 konzervet, vagy pelenkát, vagy nem tudom, sok mindent, akkor ezeket mind fel tudtuk használni, viszont a vámkezelési szabályok miatt nagy tételben lakossági adományt unión kívüli, tehát vámunión kívüli területre vinni nem nagyon szerencsés, és teljesen szabályosan megoldani én szerintem nem is lehet, hiszen vámunión kívülre vinni, úgyhogy vámolás történik egyebek, itt ugye külön mindenféle dokumentumok szükségesek, úgyhogy mi oda elsősorban, illetve csak és kizárólag olyan céges adományokat vittünk, amikor hazánkban működő olyan akár multinacionális vállalatok, tehát élelmiszerláncok adományoztak kamionnyi ásványvizet, élelmiszert, és akkor így ennek a származási igazolásokat is sokkal könnyebb volt nyilvánvalóan beszerezni, és ezeket vittük. Nyilván könnyített volt a vámkezelés is, tehát most nyilván a rádióhallgatókat nem feltétlenül érdekli, de ugye azért unión kívülre tejtermék, hústermék, ugyanúgy, hogy a behozattal is, nem tudom, nem mondom, hogy lehetetlen, mert nyilván lehetséges, de nagyon bonyolult. Nyilván akkor enyhültek ezek a dolgok, de azért törekedtünk arra, hogy minden szabályt betartva, akkor is, ha az könnyebb volt a határátlépés, akkor is, hogy aki járt Ukrajnában Záhonyon keresztül, tudja, hogy ott milyen kamion sorok vannak, amúgy ma is, meg hát ugye Európa kapuja nyilvánvalóan a záhonyi határátkelő. Na most azért, amikor mi jártunk oda, akkor senki nem volt ott, csak a vöröskeresztes kamionok, tehát ott annyira leállt akkor a kereskedelem és mindenféle dolog. Úgyhogy így várni nem kellett, az ügyintézés is egy picit könnyebb volt, de nagyon érdekes volt, hát a manapság ugye más a helyzet, már nem így van, tehát a kereskedelem újraindult nyilvánvalóan. Ezek az útvonalak, ezek ha nem is ugyanúgy, mint az előtt, de nyilvánvalóan működnek. Úgyhogy most kifejezetten adománygyűjtés a menekültek ellátására nincsen. Aki menekült itt maradt Magyarországon, vagy a megyében, ők megtalálták azokat a számításaikat, amit ők szerettek volna. Tehát nagyon nagy részük el tudott helyezkedni. Voltak olyan családok, akik eleve már például Tiszaújvárosban nagy cégeknél dolgoztak, a család férfi tagja, és őket követte a család, akik idejöttek. Ők is megtalálták a helyüket, kapcsolatban vagyunk velük. Nem mondom, hogy egyáltalán nem segítünk, mert van, hogy segítünk, volt, hogy az utóbbi években kifejezetten számukra egészségügyi szűrővizsgálatokat szerveztünk, tehát inkább már átalakult a segítségnyújtás ilyen integrációs program szerűvé, mint a tárgyi segítségnyújtás felé. Van, amikor most is egyéni kéremek alapján tudunk segíteni, de ilyen nagy számú segítség, mint annak idején itt Miskolcon, aztán nem reklám, ha azt mondom, hogy a Károly Hotelben volt ugye egy nagy menekült szállás, ami akkor kvázi menekült szállóként működött. Ott nyilván a napi ellátást meg kellett szervezni, az orvosi ellátástól az oktatáson át a élelmezésen, ruházkodáson keresztül. Ma már nincs ilyen a megyében egyáltalán, sőt azt mondom, hogy a régióban sincsen. Úgyhogy ma ez teljesen átalakult, volt, akik ugye tovább mentek valahova, vagy ugye tőlünk északabbra lévő országok, voltak inkább célterületek az ukrán anyanyelvűeknek, hiszen a nyelv az sokkal jobban hasonlít, a szlovák-lengyel nyelv, ugye itt mi a Kassai Vöröskeresztés kapcsolatban vagyunk, ott most is nagyon sokan élnek, akik menekültek és arra várnak, hogy majd hazamehessenek, és hát nyilván voltak aki Nyugat-Európában, tudott letelepedni. Voltak, akik hazamentek, olyanok is voltak, de ma már ez a fajta nyomás, ez nem érzékelhető egyébként a határát kelő helyeken sem, mint ahogy az a kezdeti időszakban volt.
A segélyszervezet az alaptevékenységek mellett számos más jellegű karitatív feladatot is ellát, számos vármegyei településen aktívan jelen van, Domaházán és Borsodbótán jelenlétpontokat működtetnek, emellett a nagyszabású szociális lakásépítési és felújítási projektje is a végéhez közeledik Ózdon, Domaházán és Borsodbótán. Mi a program célja?
A program célja az, hogy a felzárkózó Magyarországon van 300 olyan felzárkózó település, akik különböző programokat valósítanak meg. Itt ugye mi Borsodbótán és Domaházán kezdtünk, azóta további 6 településen vagyunk jelen ezzel a fajta jelenlétponttal. Ez ugye egy bizonyos szakmai munkát jelent, és ehhez kapcsolódóan, tehát a felzárkózó településekhez kapcsolódóan mi valósítunk meg szociális bérlakás építési felújítási programot. Ezek RRF források, tehát felzárkózási források, és szerencsére már a végéhez közeledünk, a projekt végéhez közeledünk, tehát már van, ami már elkészült, valamik még épülnek, hiszen itt van felújítás, van új építés is. Ózdon inkább bérlakások, tehát ugye 2-3 szobás, vagy egy másfél-két szobás lakásokat, házbérlakásokat újítottunk fel, ezek kész vannak. Domaházán egy 5 lakásos társasház kerül kialakításra, mert ott egy volt turistaház kerül úgy átalakításra, hogy abban egy 5 lakásos társasház lesz. Borsodbótán pedig 5 családi házat újítunk föl, és egyet építünk, egy teljesen újat építünk. Ennek az a célja, hogy azt a lakhatási nehézséget tudja segíteni azoknak a személyeknek, akik felzárkózó településen élnek, ők tudjanak a nem megfelelő lakhatási körülményekből olyan lakhatási körülménybe költözni, ami elősegíthető az ő tovább lépésüket. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezt ők örökre megkapják, ez egy szociális bérlakás program, ahol bizonyos ideig, egy határozott ideig lakhatnak, nagyon szigorú feltételeknek megfelelve, tehát folyamatos munkavállás mellett, folyamatos szociális mentoráció mellett. És ugye most már vannak helyi rendeletek is, akik szabályozhatják azt, hogy kik költözhetnek, például Ózdra, Borsodbótán és Domaházán, azt hiszem nincsen ilyen szabály, de Ózdon van. Tehát, hogyha ezeknek a feltételeknek mindenki megfelel, és még Magyarország felzárkózó települései közül az egyiken laknak, akkor költözhetnek ilyen szociális bérlakásba. Összesen Ózdon 8 ilyen lakás, Borsodbótán 6, Domaházán pedig 5 ilyen lakás lesz, lakhatási lehetőség, és hát most minden jel szerint azt mondhatom, hogy ez fél évre el is fog készülni teljesen, tehát hogy 6.-30-án átveszük az utolsó olyan kulcsot is a építési vállalkozótól, aki az utolsó házat akkorra fogja befejezni, reméljük egy picit hamarabb, és akkor lezárjuk ezt a 2 éves folyamatot, ami sok szempontból nehéz, az egyik már csak azért is nehéz, mert a Vöröskereszt nem feltétlenül egy építéssel fog, tehát nem az elsődleges szakterülete az építkezés. Ettől függetlenül nagyon sok mindent fejlesztettünk az elmúlt 10 évben, mert építettünk hajléktalan szállón új épületszárnyat, most felújítások vannak, de ettől ez mégiscsak tőlünk egy picit rendszeridegen, tehát nagyon sok segítséget kell igénybe venni. Másrésztről azért a építkezések, tehát a költségvetésileg is egy nehéz dolog, hiszen a projekt beadásakor egy egészen más költségvetési helyzet volt, mint van mondjuk a végére.
Első körben hány ember számára jelent majd ez lakhatási lehetőséget?
És a harmadik nehézség, ami, és erre a kérdésre így válaszolok, és nem is a Vöröskereszt fog eldönteni azt, hogy az ki az, aki ide beköltözhet, hiszen a pályázat keretében azt vállalta a Vöröskereszt, hogy ezeket az ingatlanokat megvásárolja, felújítja vagy felépíti, és utána átadjuk egy olyan szociális lakás alapkezelő rendszernek Magyarországon, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, ez a MRK lakás alapkezelő, ami a Református Szeretetszolgálat és a Máltai Szeretetszolgálatnak egy közös KFT vagy közös cége, ami kifejezetten ezzel foglalkozik, hogy szociális bérlakás programot valósít így meg. És nyilvánvalóan nekünk is van benne szerepünk, hiszen azokról a településekről, ahol mi működtetjük ezt a jelenlétpontot, ezt tudjuk pályáztatni és elősegíteni, hogy ide beköltözzenek, de nem mi döntjük el azt majd, hogy oda kiköltözzön be. Amellett, hogy ismerjük a feltételeket, ismerjük a lakókat, ismerjük a nehézségeket. Úgyhogy emiatt is ez egy picit nehéz pályázat, abban viszont nagyon jó és előremutató, hogy nyilvánvalóan az a fajta, talán ez egy kicsit erős, hogy lakhatási válság, mert nyilván nem, de azokat a lakhatási nehézségek és sok esetben ezek a kis településeken, elmaradott kis településeken azért lakhatásra nem alkalmas ingatlanban is élhetnek családok, vagy olyan emberek, akik gyerekeket nevelnek olyan helyen, ami nem megfelelő, nekik lehet ez, én azt gondolom, hogy egy igazi olyan lépcső, ahonnan tovább tudnak majd lépni.
Miután átadják majd ezeket a felújított lakásokat, illetve házakat, folytatódhat a program a későbbiekben is?
Jelenleg nincs kiírás arra, hogy ez bővüljenek a lakásszám, bővüljön, erre nincsen jelenleg forrás, vagy nincs rá forrás kiírva. Ha bővülni fog, és a mi területünkön lesz ez, akkor nyilvánvalóan azokkal a tapasztalatok, amiket felhalmoztunk, meggondoljuk, hogy erre vállalkozzunk. Nyilván egyébként, ha látjuk szükségét, akkor fogunk rá vállalkozni. Jelenleg ez nincsen napirenden. Tehát hogy ezeket a forrásokat kell először lezárni, vagy projekteket kell azokat sikeresen lezárni ahhoz, hogy ez be tudjon indulni, és akkor utána hát nyilván látjuk, mi történik majd.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj Zemplén vármegyei igazgatójával. Tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
Szeretnék Indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni, szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma. Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket, szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj Zemplén vármegyei szervezetének igazgatójával, az aktuális feladatokról, projektekről. Tartsanak velünk! Borsodbótán 52 család kapott lehetőséget arra, hogy saját konyhakertet alakítson ki. Hogyan működik ez a program, mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket, hiszen ez már több éve zajló program.
Igen, ez is egy kifejezetten ide kapcsolódó, felzárkózó forrásból megvalósuló projekt volt. Beváltotta reményeket, voltak, akik ebben nagyon aktívan részt tudtak venni, tehát mármint ugye nagyon beleélték magukat, és volt külön verseny is, hogy nem tudom, kinek lett a legnagyobb a káposztája, vagy mit sikerült. Nyilvánvalóan voltak olyan, akik ebben lemaradtak, tehát ott szükség volt arra, hogy kollégák, akiknek ez a feladatuk, őket úgy motiválják, vagy úgy segítsék, hogy azért nekik is legyen sikerélményük. De azt láttuk, hogy sokan, tehát ugye itt 52 család, ez azért van, mert 52 család jelentkezett ugye erre a projektre, amikor mi ezt elkezdtük. Amellett, hogy a családok talán természetes is volt ez régen, de ma már nem feltétlenül természetes, tehát ezért próbáltuk azt támogatni, hogy legyen ez újra természetes, tehát aki Borsodbótán lakik, és van egy nagy portálja, akkor azzal próbáljunk valamit kezdeni, próbáljon ő valamit kezdeni vele, és az önellátás felé egy picit elindulni. Ehhez ők megkaptak minden segítséget, ami jelentett szakmai segítségnyújtást, különböző magokat, vagy különbözően, nem mondom, hogy tanfolyam, inkább ilyen workshopok vagy tapasztalatcseréket, ahol meg lehetett beszélni azt, hogy ezt lehet, azt nem lehet, illetve mit, hogyan lehet ültetni, és hogyan lesz ez sikeres. De emellett ott egy igazi mintakertet is kialakítottunk, ahol mi is megvalósítottuk azt, amit elvártunk a családoktól, és ez a mintakert ez meg is maradt Borsodbótán, tehát a projekt, hogyha az lezárult, attól függetlenül az a mintakert Borsodbótán működik, tehát ott az a helyszíne volt a workshopoknak, ahol ezt meg tudták nézni a gyakorlatban, hogy ez hogyan tud történni, hogyan lehet valóban sikert elérni a palántától egészen a termésig, úgyhogy ezt továbbra is fönntartjuk Borsodbótán, de a település kellős közepén van egy olyan mintakert, ami most is üzemel, most már indul a mezőgazdasági szezon, tehát már a kollégák ott dolgoznak, és utána indítottunk ott még egy projektet, ami már egy picit másabb, de az is félig mezőgazdasági, ilyen hidroponikus tornyokkal próbálkozunk különböző melegházakban, ugye zöld növényeket vízben, vagy hát olyan közegben termeszteni, ami nem feltétlenül földben van, úgyhogy ez is most indul, úgyhogy reméljük, hogy ebben is tudunk majd, úgy is hívhatjuk közben, hogy saláta tornyok, de ezt én is megtanultam, azt, hogy ezekben nem csak saláta tud nőni, hanem ebben mindenféle zöld növény megél. Hát ezt most fogjuk elkezdeni, úgyhogy most indul be ez a fajta termelés, úgy remélem, hogy ott is tudunk sikereket elérni.
És elindult az Együtt Jukóért szociális célú városrehabilitációs projekt is Miskolcon, amelynek megvalósításában ugye több más szervezet mellett részt vesz a Vöröskereszt vármegyei szervezete is. Hogyan vesznek részt ebben a projektben? Mi ebben a Vöröskereszt szerepe?
A Toplusz forrásokban kettő ilyen szociális rehabilitációs célú projektet adott be Miskolc városa, amihez konzorciumi partnerként a Vöröskereszt is csatlakozott, több szervezet mellett a Meszegyi, a Máltai Szeretett Szolgálat, Laurus Egyesület, több szervezet összefogásával indult el végül is két projekt, most amiről szó van, ez egy Együtt Jukóért, ez ugye a Jukó völgyben élő lakosságnak a különböző típusú segítségéről van szó. A Jukói projektben inkább feladott megosztást használtak a szervezetek annak érdekében, hogy sikereket tudjunk elérni. Itt a Vöröskereszt feladata elsősorban a foglalkoztatási programoknak a megvalósítása, foglalkoztatási és egészségügyi programok megvalósítására vonatkozik. És van egy másik projekt, de mindjárt visszatérek Jukóhoz, ez pedig a Bábonyi-Bérsztetenvár terület. Itt is hasonló a konzorciumi tagoknak a köre, itt pedig egy területi megosztás van, itt a Máltai Szeretett Szolgálat végzi a tetenvári feladatokat, a Vöröskereszt pedig a Bábonyi-Bérci feladatokat mind a két helyen, illetve mind a két projektben, úgy mondom, február 1-én indult a program. Egy 3 éves projektről van szó, ami tartalmaz nyilvánvalóan szociális munkát, szociális feladatokat az ott élő családok segítésére, és Jukóra visszatérve ott a Vöröskeresztnek egy kicsit speciálisabb feladatai vannak, hiszen foglalkoztatási programokat próbálunk megvalósítani, ami azt jelenti, hogy foglalkoztatási mentort alkalmazunk, aki segít sok olyan dologban, ami a foglalkoztatáshoz szükséges lehet, itt egészen a önéletrajzírástól egészen a, most nem azt mondom, hogy elkísérjük az első munkanapra azt, aki szeretne dolgozni, de valami ilyesmi hasonló, tehát olyan komplex tanácsadás, olyan komplex segítő programot és kifejezetten csak foglalkoztatásban, legalábbis a Vöröskereszt feladata, a többiek végzik a szociális munkát. És ami még talán unikális, és mi nagyon örülünk, hogy ez bekerülhetett a projektbe, és azt gondolom, hogy mindenki örülhet neki, mi is örülünk, ez pedig a egészségügyi szűrővizsgálatoknak a megvalósítása, ami egy kicsit már komplexebb, mint a vérnyomás és vércukormérés. Itt nagyon hosszú évek óta működik mobil tüdőszűrőállomás, ez a Máltai Szeretetszolgálatnak egy ilyen busza, ami megérkezik valahova, mobil, tehát ugye odaérkezik, és csak odáig kell elmenni, és most a projekt keretében nőgyógyászati szűrések is megvalósulhatnak Jukóban, ugye van ott orvosi rendelő, ez pedig egy olyan komplex szűrővizsgálat, ami egy szakrendelői vizsgálat, vagy hát egy szakvizsgálat, és mégis helybe tud érkezni, tehát ez is egy olyan fontos dolog, amit oda tudunk helybe vinni, tehát nyilván egy nagy segítség lehet az ott élőknek, vagy nőknek, lányoknak, asszonyoknak. Úgyhogy ez a programelem is hamarosan el fog indulni, és hát szűrővizsgálatokat tartunk majd egyébként Bámogyi Mércen, Tetenváron is, és ami még nagyon fontos, ugye a Vöröskereszt most már hosszú évek óta nagyon elkötelezett a megváltozott munkaképességű személyeknek a foglalkoztatásában, abban, hogy akik nehezebben emiatt, tehát a saját betegségük vagy fogyatékosságuk miatt nehezebb nekik egy picit a munkaerőpiacon, őket úgy támogassuk, hogy vissza tudjanak kerülni az elsődleges munkaerőpiacra, vagy mi is alkalmazunk nagyon sok ilyen MMK-s szemét, és ezek a projektek lehetőséget adnak arra, hogy olyan rehab mentorokat, tehát rehabilitációs mentorokat alkalmazzunk ezeken a területeken, akik segítenek az ott élő MMK-s személyeknek is sok minden ügyintézésben, abban, hogy lehet, hogy aki ott van, és olyan egészségi probléma, de nem is tudja, hogy MMK-s, mert nem ismeri ezt a lehetőséget, vagy nem tudja, hogy ez bármilyen előnyt is jelenthet számára, akár, mert van elég probléma amiatt, de ez akár előnyt is jelenthet neki a munkaerőpiacon, ilyen szakembereket is tudunk alkalmazni, és akár mi is őket tudjuk majd alkalmazni, hogyha ilyen személyeket, vagy ilyen lehetséges munkatársakat tudunk azonosítani a területen, úgyhogy ez pedig egy kifejezetten jó dolog lesz, hiszen ilyen még nem volt, és hát a nagy számok törvény alapján ugye sok százan, több ezren élnek ott, tehát biztos, hogy találunk olyan személyeket, akiknek így a foglalkoztatását meg tudjuk könnyíteni.
Az elmúlt években azért már számos olyan felzárkóztató program indult ezeken a területeken, ahol megpróbáltak segíteni az embereknek. Hogyan látja, igazgató úr, sikerült-e valamelyest elmozdítani a holdpontról, az alaphelyzetről az ott élőket?
Én szerintem a holdpontról mindenféleképpen sikerült elmozdítani. Tehát általában mindig a negatív hír a hír, ugye az elsősorban, és Jukó tekintetében ugye van egy ilyen távolságtartás, akár a miskolciakban is. Valóban nagyon-nagyon sok szociális és egyéb problémákkal küzdő ember él ott, viszont az is igaz, hogy nagyon sokan dolgoznak onnan Jukóból, és nekünk az a dolgunk itt a segítő szervezeteknek, hogy azokat a problémákat helyben kezeljük, amiket helyben lehet kezelni. Eznek javarésze szociális feladat, vagy egészségügyi feladat. Nagyon sok program indult, de egyik sem volt teljesen komplex. Tehát, hogy soha nem volt még olyan teljes körű komplex program, hogy mindenre tudott volna ott valamilyen megoldást találni, és azért...
Ez a program most ilyen lesz? Ezek szerint?
Megpróbálkoztunk olyan komplex feladatokat elvégezni, és most nem csak magam nevében mondom, hanem nagyon sokat egyeztettünk előre, tehát több, mint, most nem, ezt nem negatívban mondom, de majdnem egy évig egyeztettük azt, hogy ki milyen feladatot fogott ellátni, az hogyan tud bekerülni egy ilyen top pluszos projektben, tehát hogy ugye az sem mindegy, hogy én ezt szeretném, de az nem fér bele a projektbe, ugye? Tehát akkor meg kell találni azt a megoldást, hogy hogyan tud belekerülni. Most is vannak még kérdések egyébként ez ügyben, de ettől függetlenül most azt látom, hogy igen, nem csak arról van, hogy csak szociális feladatokat lát, nem csak erről van szó. A szociális, mert megvan a foglalkoztatási lába is ennek a projektnek, meg lesz a képzési lába is ennek a projektnek, és meg lesz a egészségügyi lába is ennek a projektnek, illetve megvan. Most nyilván, hogyha odavinnénk egy 300 fős ládagyárat, ahol 300 embert lehetne még alkalmazni, az egy nagyon komplex program lenne. Ez a projekt erre nem ad lehetőséget. Viszont arra igen, hogy a ott élő embereket, akik szeretnének önmagukért tenni nyilvánvalóan, és így most már akkor közös a célunk, hogy mi szeretnénk nekik segíteni, ők pedig magukért szeretnének tenni, akár foglalkoztatásban is, akkor előrébb tudjanak lépni. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy azokkal a komoly szervezetekkel, akikkel együttműködünk, akiknek mindenkinek a saját területén óriási tapasztalata van. Most nem mondom, hogy benne van a Laurus Egyesület például, aki ugye azért egy nagyon komoly feladatokat lát el kábítószer megelőzési programokat valósít meg, olyan előadásokat tartanak, ami tényleg nagyon hasznos, tehát ők, tehát ilyen lába is van a projektnek, tehát hogy tényleg egy olyan komplexszerű, és most csak azért nem mondom, hogy komplex, hanem 3 évben beszélgetünk, akkor fogjuk majd látni, hogy ott lett eredmény, és én bízom benne, hogy lesz eredmény. Nyilvánvalóan nem tud lenni 100%-os eredmény, tehát ahhoz nagyon sok minden másnak is teljesülnie kell, ami nem csak humán jellegű, hanem infrastruktúrális is. De a humán oldalról én azt gondolom, hogy sokat egyeztettünk, és mindenki hasonló jó célzattal van benne a projektben, és mindenki beleteszi azt, amiben a legjobb, vagy amiben a legtöbbet tudja a rászoruló emberek érdekében odafordítani ebben a projektben, úgyhogy én azt gondolom, hogy fogunk tudni sikereket elérni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Grubert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatójával beszélgettünk az aktuális feladatokról, projektekről.
Már az első alkalommal feladták a szavaim, kérdezem magamban, vajon mennyire bízhatok benned? Vajon mennyire szólhatok bátran és őszintén arcunk a tó tükrén? Mert a házadig futnék én, leszek válasz az út végén. Sorban, szélcsend a viharban. Mind a ketten tudjuk, veszélyes a mosolyod, tiszta szemedben a jövőm. Vajon mennyire múlhat ez rajtam? Vajon ugyanazok leszünk akkor a legvégén, mint most itt a tó tükrén? Házadig futnék én, leszek válasz az út végén. Egy emlék a mosolyban, szélcsend a vihar.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, 4 városmarketing gyémántdíjban részesült a Miskolc Városi Közlekedési Részvénytársaság a Városmarketing gyémántdíját adón. A nívós szakmai díjakkal a közlekedési vállalat olyan programjait ismerték el, amelyek a miskolci közösségi közlekedést nem csak funkcionális szolgáltatásként, hanem a városi identitást és kultúrát erősítő élménypontként pozícionálták. A díjazott pályázatok jól mutatják az MVK sokszínűségét. Míg a miskolci adventi villamos 2025-ben már 14. alkalommal varázsolta el a hazai és külföldi turistákat, addig a versvillamos a kortárs költészetet vitte ki az utcára. A társadalmi felelősségvállalás is hangsúlyos szerepet kapott a 4 lábon a közösségért program során, a közlekedési dolgozók és a lakosság is átélhette a látássérültek mindennapi kihívásait a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola szakmai partnerségével. A részletekről Csürini Ficsura Andrea, az MVK ZRT értékesítési és társasági kapcsolatok irodavezetője számolt be rádiónknak. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Nagy örömünkre 4 pályázattal pályáztunk Városmarketing gyémántdíjra. Jelöltük az adventi villamost, a múzeumok éjszakai rendezvényünket, volt egy érzékenyítő tréning vakvezető kutyákkal ezt a tréningünket, illetve a versvillamosunkat, mint egy újdonságot, és ezt az országos elismerést mind a 4 pályázatunkra elnyertük, és büszkén vettük át ezeknek az okleveleit a Digital Marketing Fórumon március 4-én.
Mekkora munka volt ezeket a pályázatokat összeállítani?
Én úgy gondolom, hogy a pályázat összeállítása az ilyen habatortán, tehát hogy a rendezvények szervezése, vagy a tréningek szervezése az maga egy hatalmas munka. Ugye egy hatalmas cégről beszélünk, rengeteg szakterületről, ha ugye az utasok, vagy a hallgatók utaztak az adventi villamossal, mert biztos hallottak róla, hogy ezt elkezdjük szeptemberben, és hogy mennyi ember kell ahhoz, hogy ez tudjon elkészülni, tudjon közlekedni, és hogy tényleg mekkora hírnevet jelent a városnak. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sokan dolgozunk rajta, és ez tényleg csak a habatartány, az ember összeírja ezeket a kellemes élményeit, eredményeit, és megpróbál ezzel egy ilyen rangos elismerést is megszerezni.
Miért jelentősek ezek a gyémánt díjak?
Ugye ez egy országos szakmai elismerés, és ez nem csak az MVK-nak elismerés, hanem a városnak is, ugye a nevekben is ez áll, hogy Város Marketing gyémánt díj. És ugye nekünk ez azért különleges, egyrészt mert a Miskolci 37 aranyhoz mi is hozzátehettünk 4-et, másrészt pedig azért, mert meg tudjuk mutatni azt az utazóközönségnek, vagy a lakosságnak, hogy mi nem csak eljuttatjuk őket A-ból B-be, hanem tudunk olyan programokat, élményelemeket kínálni, amivel kicsit megszerettetjük a közösségi közlekedést velük, és egy kicsit felhívjuk a figyelmüket olyan témákra is, például tényleg, mint a vakvezető kutyával közlekedő embereknek a segítése a mindennapokban közlekedés során.
Mi a céljuk ezekkel a programokkal?
Általában a célunk az az, hogy egy kicsit megszerettessük az MVK-t, ugye, mint közlekedési szolgáltató, mindenki ezt a részünket ismeri, hogy villamos autóbusz közlekedést biztosítunk, de szeretnénk bemutatni azt, hogy mi ennél sokkal több vagyunk, hogy tudunk programokat kínálni, élményeket kínálni, olyan nyílt napokat szervezni, amivel tényleg nem csak az a célunk, hogy mondjuk a gyerekekkel megszerettessük, hanem egy családi napot kínálunk, ahol a múzeumi tárlatvezetéstől kezdve tényleg a gyerekeknek a mosolyáraton át, a veterán buszunk bemutatkozásától kezdve a különböző rendőrségi, honvédségi bemutatókig tényleg egy olyan programot tudunk nyújtani, amivel megszerettetjük egy kicsit magunkhoz közel dédelgetjük az embereket.
Honnan ered ez a sok kreativitás? Egy MVK múzeum, egy retrójárat, vagy egy versvillamos és ehhez hasonlók, honnan pattannak ki ezek az ötletek?
Ez nagyon vegyes, például a versvillamos esetében Jacsó Pál volt az ötletgazda, ő keresett meg bennünket, és akkor, ahogy elkezdtünk egymással egyeztetni, akkor úgy forta ki magát ez az egész ötlet. De például ugye a múzeumok éjszakája, az adventi villamos, ezek már több mint 10 évre nyúlnak vissza. Ha lehet ilyet mondani, ezt már úgy illik megszervezni, meg megcsinálni, tehát adventi villamosnál már nyár végén kérdezik tőlünk, hogy ugye készítünk ilyen szerelvényt. Az érzékenyítő tréning, az pedig egy ilyen érdekes kapcsolat alakult ki már évek óta a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskolával, és az már többször volt ugye, hogy eljöttek a múzeumok éjszakáján megmutatni magukat, és néhány alkalommal volt így is, hogy az MVK dolgozókat bevontuk ebbe, és most úgy gondoltuk, hogy akkor adjunk neki egy keretet, és akkor legyen minden évben az, hogy egy kicsit a kollégák egy része ismerkedik meg vele, meg nyilván a múzeumok éjszakáján próbáljuk ugye az érdeklődőtnek bemutatni. Nagyon vegyes az, hogy kitalálja ki. Nyilván egy múzeumok éjszakájánál is, ha belegondolnak, ugye, hogy tényleg villamosok jönnek, buszok jönnek, külső szereplők jönnek, gyerekeknek mennyi élményt kínálunk. Tehát én azt mondom, hogy az MVK lelke szíve java rajta dolgozik.
Itt az első helyen a Miskolci adventi villamos van feltüntetve. Annó, hogyan indult el?
Az alapötlet abból jött, hogy ha máshol van fényvillamos, próbáljunk mi is valami hasonlót nyújtani, de egy picit tovább gondoltuk, hogy ne csak a külseje jelenjen meg a karácsonyi hangulat, az adventi hangulat, hanem a belsején is, és így jött létre, hogy egy kívülbelül feldíszített szerelvény alakult ki. Először csak szolidan díszítettük, utána egyre gazdagabban, és akkor egyre, tehát ahogy haladtunk évről évre, mindig egy kicsit tovább fejlődtünk, hogy kicsit szebb legyen, kicsit jobb legyen, teljesen más típusú ötleteink voltak.
Milyen a csapat, milyen hangulatban telik a kidolgozás, illetve a témák ötletei hogyan merülnek fel?
Hát most már minden évben egész erősen izgulunk, hiszen már 14. alkalommal közlekedett ugye a villamos, 9-szer nyertük el az Európa Adventi Villamos a címet, és nagyon aranyosak voltak a kollégák, ahogy kigördült tavaly november 30-án, már mondták, hogy fú, a 15. nagyon kemény lesz, de 10-szeresen akkor is el kell hozni az Európa legszebb adventi villamos a címet. És tehát, hogy már tényleg gondolkoznak részleteken, tehát ugye amíg az előző évekből megmaradtak ötleteink, amit nem valósítottunk meg, már mindenki próbál kicsit tovább gondolni, hogy ha ezt tovább gondoljuk, akkor mi lehet ebből, és akkor hogyan lehetne megcsinálni. És tényleg már egyfajta ilyen belső, nem azt mondom, hogy kényszerünk van, de hogy egy ilyen belső megfelelni akarás, hogy igen, tudunk megint egy ugyanolyan szépet, vagy még szebbet nyújtani, és ez a csapat gondolkodás, ez a jó együttműködés, amit megvan a kollégák mögött, szerintem ez adja a sikerét.
Múzeumok éjszakája a következő, ami Gyémán díjas lett. Erről mit lehet tudni, hogyan alakult ki az MVK-nál egy múzeumok éjszakája?
2013-ban csatlakoztunk először, nyilván azzal, hogy legyen egy ilyen kicsit bővebb nyílt napunk, és ez is, ahogy teltek az évek, egyre szélesebb lett a programkínálat, egyre több mindent sikerült megmutatnunk. Ugye, ha belegondolunk, nemrég lett saját múzeumunk, mindig jönnek új kiállítók, például tavaly hatalmas sikert aratott, hívtunk a gyerekeknek egy mosolyjárat nevű. Hát élményelemet, ha lehet így mondani, ez egy hordó vonat volt, és imádták, és hogy tényleg ilyen apró gesztusokkal is, de hogy mennyire fel tudtuk dobni a rendezvénynek a színvonalát, és nyilván azért ez egy olyan nyílt nap, amikor nem csak mi mutatkozunk meg, hanem akár egy holding társközlekedési cég, tehát például itt volt a Városgazda fürnyíró traktorral, útkereső játékokkal, de hogy már említettem, rendőrség, honvédség, Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola, és például a múzeumok éjszakájának mindig van egyfajta egy ilyen jótékonykodási ága, tehát mindig keresünk egy alapítványt, akivel egyeztetünk, és akkor akik megpróbálunk akkor egy kicsit segíteni a rendezvényre látogatók segítségével.
A múzeumok éjszakája során a miskolciak, vagy akár nem csak a miskolciak, az ide látogatók miben nyerhetnek belátást vagy betekintést?
Hagyományosan ugye járműkiállítást tartunk, villamosok, autóbuszok, illetve minden éven biztosítjuk a csarnoklátogatás lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy a villamoscsarnokba, buszcsarnokba ellátogathatnak, egy kis tálatvezetést kapnak, illetve a buszcsarnokban a kollégáimat mindig készülnek a gyerekeknek valami vicces témával, és tényleg az az a pont, ahonnan a gyerekeket sokszor nem tudjuk kirángatni.
És a következő a négy lábon a közösséget érzékenyítő tréning volt, ami Gyémán díjat érdemelt ki. Erről mit lehet tudni?
Ez egy elég régi együttműködés köztünk, és onnan indult a történet, hogy a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola megkért bennünket, hogy hagy jöjjenek el a telephelyünkre, és hagy gyakorolhassanak itt vakvezető kutyáik. Egyrészt a kiképzők, másrészt pedig a látássérültek, és akkor elkezdődött egy ilyen együttműködés, hogy tényleg mennyire fontos lenne az, hogy akár a mi kollégáink, akár tényleg az utasok, akik találkoznak látássérült emberekkel, vakvezető kutyákkal, hogy hogyan tudnak nekik segíteni. Mert nyilván nem tudunk így oda menni, hogy gyere és segítek, vagy felrángatlak a buszra, tehát, hogy kapcsolatot kell velük teremteni, engedélyt kell tőlük kérni, tudni kell, hogy mondjuk a könyökét fogom meg, és akkor úgy kísérem fel, és hogy ezek annyira fontos és hasznos információk, és egyszerű dolgok, amiket könnyen meg lehet tanulni, és akkor úgy gondoltuk, hogy mi szeretnénk akkor azt, hogy a kollégáink is ebben tudjanak segíteni, illetve, hogy a rendezvényre látogatók is egy kicsit érezzék át ezt a helyzetet. És ugye ennek mindig az a különlegesség egy ilyen tréningnek, hogy egy ilyen fordított helyzetet teremtünk, amikor az egészséges emberek válnak látássérültek ki. Tehát, hogy például nekik vannak nagyon jó oktató szemüvegeik, amikkel be tudják mutatni azt, hogy milyen az, amikor ilyen szembetességet esetén te mit látsz, és hogy abban a helyzetben te hogyan tudsz mondjuk közlekedni. És ezek olyan tapasztalatokat adnak, amik tényleg mindenkinek felnyitják a szemét, hiszen nem mindenkinek a környezetében vannak látássérült emberek, és így viszont nagyon könnyen megérthető, hogy ők milyen problémával küzdenek, és hogy hogyan tudunk tényleg nekik hatékonyan segíteni.
Az utolsó gyémánt jelen esetben a vers Villa most, vagy mos volt. Mit is lehet erről a programról tudni, ez hogyan alakult ki, illetve mi is volt a célja, miért jött létre?
Egy kicsit az volt a célunk, hogy a kultúrát kivigyük a sinekre, ha lehet így említeni. Tehát az, hogy tényleg, amikor az emberek utaznak, akkor találkozzanak egy kis verssel, ismerjék meg a miskolci költőket, és ugye dr. Jacsó Pár ötletgazda, ő nem csak a versvillamos álmodta meg, hanem egy egész program sorozatot hozzá. Mi voltunk, ha lehet ezt mondani, a felvezetés, és az érdekessége volt ennek, hogy például nem csak a versvillamoson, hanem akkor egész hétvégén a hangos utas tájékoztatásban versek szóltak. És annyi pozitív gondolat jött az utasok részéről, hogy hallottak egy ismerős verset, vagy valami, amit elgondolkoztatta őket, vagy tényleg megdöbbentette, hogy nem csak azt mondjuk be, hogy a villanyrendőr megállóhely következik, és annyira pozitív fogadtatásra talált, hogy már tavaly kaptunk ilyet, hogy bíznak benne, hogy idén is, és igen, jelzem, idén is fog készülni versvillamos, és bízunk benne, hogy ezzel is tudunk egy kis hagyományt teremteni.
Összességében milyen visszajelzéseket kapnak a miskolci lakosoktól, a miskolci utasoktól, hogy nem csak a közlekedés lebonyolításával foglalkoztok, hanem egyfajta kreatív téren is mozog az MVK.
rengeteg pozitív visszajelzést kapunk, kiemelném az adventi villamost, tehát olyankor minden miskolci magáénak érzi, hál' Istennek, az adventi villamost, és az a szeretet, ami körbe övezi, és hogy buzdítják az emberek egymást, hogy szavazzanak. De nagyon meglepődtünk a múzeumok éjszakáján is, ugye ez egy országos rendezvénysorozat a legnagyobb múzeumok és kiállítók bevonásával, és tavaly több mint 5000-en látogattak el az MVK-nak a rendezvényére, és országosan mi ezzel a 10. leglátogatottabb rendezvénypont lettünk, ami tényleg meglepő volt, hiszen ez egy olyan nyílt nap, ami egy hatalmas programkínálattá bűvült, és annyira szeretik az emberek, és ez is. De ahogy említettem, a versvillamost is, és a Baráthegyi vakvezető kutyának az érzékenyítő tréningét is, igen.
Kollégák, illetve ti vezetőség részéről hogyan, miként fogadtátok a díjakat, a gyémántokat?
Mindenki kitörő örömmel fogadta. Nagyon izgultunk, mert úgy működött a pályázati rendszer, hogy kihirdették, hogy nyertünk, de nem árulták el, hogy mennyi gyémánt marketing díjat nyertünk, és tényleg 4-en tudtunk elmenni a díjátadó ünnepsége, és annyira megható volt, hogy tényleg mind a 4-en tudtunk egy-egy elismerést a kezünkben tartani.
Kedves hallgatóink, 4 városmarketing gyémántdíjban részesült a Miskolc Városi Közlekedési Részvénytársaság a Városmarketing gyémánt díjátadón. Az elismerés kapcsán Csüriné Ficsura Andreával, az MVK ZRT értékesítési és társasági kapcsolatok irodavezetőjével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 2 órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották. Továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. A következő órában Kitekintő című műsorunk jelentkezik, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Lukács evangéliuma 19. fejezetének válogatott verseiből hallgassuk meg. Áldott a király, aki jön az Úr nevében. Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. A tömegből néhány farizeus azt mondta neki, Mester, intsd le tanítványaidat. Jézus azt felelte, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni. A minap valakivel keresztutat jártam. Nagyon erős érzésem volt, hogy ezt a találkozást, minden lépést valaki így megszerkesztett. Néha úgy érzi magát az ember, mintha egy furcsa filmben lenne mellékszereplő. Mintha csak úgy történnének a dolgok, de neki nem is lenne hozzá semmi köze. Vajon ezek véletlenek, vagy szükségszerűségek? Életünket körbefonják folyondárként minden ok nélküli események. Egy mondás szerint a véletlen fel nem ismert szükségszerűség. Ezt úgy alakítom át a magam módján, hogy a szeretet tekintetével nagy összefüggéseket láthatunk meg a véletlenekben. A szerencsétlenség oda szögez minket egy-egy élethelyzethez. Nem értjük, mit keresünk mi itt. Hogyan történhetett ez meg? De ugyanez a mérhetetlen nagy ütés végtelen szeretetnek tár kaput. Az ember át kell az idő és a tér rengetegén, és eljuthat Isten közelébe. A teremtés és a teremtő érintkezési pontjánál vagyunk ilyenkor, a kereszt 2 ága találkozó helyénél. Jézus, aki tudta, mi történik majd a passióban, egy egyszerű szamáron mutatta be előre a véletlen és a szükségszerűsége találkozását. Menjetek, ott kell lenni annak a csikónak. Nekem kell ráülni. Mi értelme volt ennek a szamár vezetős játéknak? Csak annyi, hogy minket, akik annyiszor értetlenül állunk életünk eseményei előtt, ez meg miért történt, mit keresek és ebben a rossz filmben? Ezzel az érzéssel hátra nézhetünk, és megláthatjuk, hogy Isten szeretete rendezett mindent. Az ő szeretetével átléphetjük az idő és a tér határait. Maga Isten saját magát mutatja meg ezeknek az eseményeknek a segítségével, de azokon messze túl. A mai igemagyarázat Fekete Ágnes nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.